Thank you. kedves gyülekezet, jelenlévő és az ige hirdetés felvételről hallgató gyülekezet, az Isten szent igéjét, Ezékiel könyve 34. részéből olvasom újra a 15. verstől az összefüggés kedvéért, bár a textusnak kiírt szakasz az a 17. verstől kezdődött volna. Én magam legeltettem nyájamat, és én nyugosztom meg őket, ezt mondja az Úristen. Az elveszettet megkeresem, és az elűzöttet visszahozom, a megtöröttet kötözgetem, a beteget erősítem, és a kövéret s erőset elvesztem, és legeltetem őket úgy, mint illik. Ti pedig én juhaim, így szól az Úristen, imé én ítéletet teszek juh és juh között, a kosok és bakok közt, avagy kevésé néktek, hogy a jó legelőt legelitek, hogy még legelőitek maradékát lábaitokkal eltapodjátok, és hogy a víz tisztáját isszátok, hogy még a maradékát lábaitokkal felzavarjátok. És az én juhaim a ti lábaitok taposását legelik, és lábaitok zavarosát isszák. Annak okáért így szól az Úristen hozzájuk, imé én teszek ítéletet kövér és ösztövér juh között, mivel hogy oldallal és vállal eltaszítok, és szarvaitokkal elökleltek minden erőtlen, míg szétszorván azokat kiűzitek. És megtartom az én juhaimat, hogy többé ne legyenek zsákmányul, és ítéletet teszek juh és juh között. Kedves gyülekezet, ma a reménység vasárnapja van, nagy téma ez a Bibliában is, és általában azt szokták az elemzők mondani, hogy a hit és a reménység erős rokonságban vannak egymással, de míg a hit az tekinthet vissza a múltra, működhet a jelenben, és nyújthat segítséget a jövőben is, addig a reménység mindig jövőbeni dolgokról szól, csak jövőbeni dolgokról. Nem lehet a múltban reménykedni, mert ami megtörtént, az már nem reménység többé. És ugyanakkor viszont a reménységhez is kell egyfajta hit, amiről sokszor elmondtam, hogy a bizalomnak is a szinonimája. Az is biztos, hogy ami még nem történt meg, ahhoz is többféleképpen viszonyulhatunk. Az nem reménység, hogy valaki kitűz egy célt, és tűzzel vassal megvalósítja. Van egy álma, gyerekkorától kezdve esetleg, és akkor mindent alárendel ennek, a kitűzött célt eléri, ez nem reménység. A reménységben mindig van valami vigasztalás, valami kiegyenlítés, valami szépség, valami békesség az abszolút célnak, az Isten által adott áldásnak és örömnek az ernyerésével kapcsolatos, és ezért szoktuk a reménységet Pál apostol segítségével is mindig a legvégső dolgok megértésénél is használni, reménykedünk abban, hogy ez a mi mulandó testünk és a tárgyi valóságok közé beszorított életünk egyszer hasonlóvá lesz ő hozzá, meglátjuk őt úgy, ahogy van, az ígéretei valósággá lesznek és beteljesednek. Vannak persze közelebb távú remények is. Ilyen volt Izrael reménysége abban, hogy amit ígért az Úr az atyáknak, az be fog teljesülni, és a rabszolgasság időszaka alatt a reményt tartani az emberekben az nagyon nehéz volt. Mindig borzasztóan érdekel engem azoknak a sorsa, története, akik nem látták a dicsőséges múltat, azt az időt, amikor mondjuk Izrael fiai a Gósen földjén letelepedtek, és nem nyílt ki a reménység, nem lett karnyújtásnyira elérkezett idő, az, amit Mózes hozott el az emberek számára, azt is tudjuk persze, hogy azzal szemben is rengeteg problémájuk és nehézségük volt a rabszolgaságban élőknek éppen sorsuk miatt, de minden esetre a két pont közötti emberek élete a legérdekesebb. Azoké, akik úgy fekszenek le és úgy kelnek le, hogy a reménység az egy távoli dolog, ami majd akkor következik be, amikor a dolgok úgy beérnek, amikor az Úr is azt mondja, hogy megelégeltem, ami az én népemmel történt eddig, leszállok, megnézem, megtalálom a megfelelő embert, és kihozom őket, nem csak kihozom, hanem megtartom, beviszem a nekik ígért földre. Ugyanazok a kifejezések szerepelnek a ma felolvasott igében, mint amiket Isten ott akkor Mózes előtt, Mózes jelenlétében mond, amikor úgy döntött, hogy végre az atyáknak tett ígéretet megvalósítja. És ami Urunk Jézus üzenetei, az evangélium üzenetei az örök életről, végső sorsunkról is a reménység tartományába tartoznak, hiszen erről nincs megtapasztalásunk. Van, amiről van, ez a megváltásunk, és annak a tudata, hogy örök életünk van. Igen, ezt erősítheti bennünk az Úr, de nincs konkrét megtapasztalásunk még az örök életről. Tudjuk, hogy sokan vannak, akik előttünk elmentek oda, imádságban gondoltunk Évára, szeretteinkre, Josephine nénire és másokra, akikről hisszük, hogy az Úr magához vette őket, és ők egy tapasztalattal már beljebb vannak ebben a tartományban, amiről ma, mint reménységről beszélünk. Egy kicsit rövidebb távú reménységről van szó, és néha azt is mondhatnánk, hogy Isten is reménykedik abban, hogy amit befektet a mi életünkbe, a kijelentett ige, ami számunkra lehetővé teszi, hogy róla információkat szerezzünk, az valamilyen módon beérik az életünkben. Sokszor mondtam ezt is, de most is muszáj néhány szót csak erről szólni, hogy Istenről nekünk nem lehet más gondolatunk, bizonyítékunk, csak az, amit ő önmagáról kijelent, hogy mindenhez van itt a teremtett világban eszközünk az elméleti tudományokhoz és a gyakorlati ügyekhez is, mert a teremtett világ teremtett eszközei alkalmasak arra, hogy megismerjük a világot. Sokan azt hiszik, hogy akkor a végére is jutottak a történetnek, ha az anyag nagyjából működésével, szerkezetével, tulajdonságaival kinyílik előttünk és megértjük. De Istent így megérteni nem lehet. Istent megérteni csak az önmagáról adott kijelentésen keresztül lehet, és ez Istennek az igéje. A többi képzelgés. Lehet véleményünk arról, hogy milyen vagy milyen lenne Isten, ha lenne, vagy milyennek kellene lennie a mi elképzeléseink szerint, de ezek az általunk teremtett Isten képek, hogy ember közelbe hozza az Úr az ügyet, hogy azt mondhassuk, hogy igen, látjuk valakinek az életében tükröződni, vagy láttuk, aki számunkra is minta, és arra ösztönöz, hogy ezt a képet követve formálódjunk át mi is erre a képre, ami Urunk Jézus Krisztus. Ő a testélet, ige. Nem érdemes azokon a kérdéseken végigmenő harcot folytatni, hogy milyen arányban van benne az isteni és az emberi, hiszen mi is minden porcikánkban, minden sejtünkben Isten teremtményei vagyunk, és az ő eredeti akarata is az volt, hogy tükröződjék a mi életünkben is az ő arcának világossága, valósága. Ugyancsak János evangéliuma elején rólunk is azt mondja az ige, hogy lehetünk olyanok, akik nem a biológia útján, nem emberi indulatból, akaratból, hanem a lélektől születtünk, de hogy ez hogyan lehetséges, és mi történik akkor, és hogyan működik így a dolog, ezt is a mi Urunk Jézus életén keresztül szemlélhetjük, aki teljes volt Szentlélekkel és Isten kegyelmével. De most a reménység vasárnapján az igénkhez, felolvasott igénkhez aprólékosan visszatérve, hadd mondjak 3-4 dolgot erről a kis szakaszról. Arról szól ez a fejezet, hogy Istennek elege van a földi pásztoroknak a működéséből. Sajnos azt kell tapasztalnia, hogy erőteljesen az önzés dominál az életükben, az elfogultság. És kihasználják a juhokat, saját tulajdonuknak tekintik őket, akikkel azt csinálhatnak, amit akarnak. És ezért legeltetés, gondozás, hordozás, pásztorolás helyett önmagukra gondolnak, lenyúzzák az állatok bundáját, felfalják a zamatos bárányhúst, be kell vallanunk, igen finom az, ha jól készítik el, egy kis pácolt borda, ami megfelelően van kisütve lassú tűzön, az nagyon finom, és hát ott a Közel-Keleten ez is az elsődleges finom, igazi ünnepi csemege. Megértjük ilyen szempontból a pásztorokat, akik nem ellenségeik önmaguknak, de csak béresek is, mert amikor jön a farkas vagy a rabló, elfutnak és átengedik a terepet, mentik a maguk irháját, így mondjuk. A bárányaik irháját kockáztatják a maguk megmentésére. És amikor Jézus, János evangélium a 10. része rögzíti ezt, szintén elkezd beszélni a jó pásztorról, akkor ugyanilyen környezetben és nagyjából hasonló helyzetben beszél erről a kérdésről, mint Ezékiel, igaz, Ezékiel talán nem Izrael földjén, hanem a fogság területén szól, az otthon maradt, és esetleg a fogságba elhúzolt emberek között arról, hogy mit jelent az, amikor Isten Izraelnek a pásztora, mit jelent a valóban jó pásztor, és kik azok, akiknek megvan minden kellékük, subájuk, kampósbottyuk, esetleg furujájuk is tudnak heverészni a finom bundán, és nagyon gangosan lépkednek a botjukkal, még tán terelő kutyájuk is van, kívülről teljesen úgy néznek ki, mintha pásztorok lennének, de a minta Isten. És ezt nem szabad elfelejtenünk, hogy Isten a minta. Nem lehet új mintákat kitalálni, vagy meríteni a régi képekből, működő képekből, emberek életéből, akik, mondom, erővel is elérték azt, amit akartak, mert igen, ők olyanok, mint azok a hütlen pásztorok, akik kihasználják mindig a nyájat, háborúba viszik őket, kizsebelik őket, felfalják, legázolják őket. Ők állnak a nyájak élén, de nem jó pásztorok. Isten nem ilyen. Minden vezetőnek olyannak kell lenni, mint az Úr. És elmondja itt Isten, mint mondom, hasonlóképpen a szabadulás, az Egyiptomból való szabadulás képeihez hasonlóan, hogy ő neki mi a szándéka a nyájjal. Hogy gyöngéden megkeresse, összegyűjtse, nem megosztani akarja, nem szétválasztani akarja, majd erről is azért mondunk néhány szót, hogy mit jelent mégis, amikor valamilyen szétválasztás történik, de az elszélett, a megzavarodott nyáj összegyűjtése az ő fő gondolata. Van itt egy furcsa mondat a 16. versnek a végén, ami a kövérekről, erősekről szól, és akkor már is áttérhetünk a bárányokra. Azt mondja itt, a kövéret és erőset elvesztem, és legeltetem őket úgy, mint illik. Ez az elvesztem szó a héberben nagyon kérdéses, és még Krisztus előtt 300 évvel körülbelül, amikor először fordították le a Bibliát, valaki talán hallotta a Septuaginta nevet, görögre lefordította 70 tudós a Szentírást, akkor nekik is fejtörést okozott ez a szó, és egy másik kifejezést találtak, ami pedig így hangzik, de az is magyarázat szorul, hogy ezt a bizonyos erős, a helyét mindig kiharcoló bárányt őrzöm. De a többit is őrzi a pásztor, inkább úgy mondhatnánk, hogy szemmel tartom őt, kordában tartom. Tehát a pásztor, mint a jó szülő is, látja, hogy egyik gyereke jobban küzd a jogaiért, és elveszi, mert erősebb a másiktól a játékot, akár az ételt, félrelöki, sokszor látjuk ezt, hogy ellökik egymást a gyerekek. Az erősebb a gyöngét, és oda akar jutni, akár csak a szülő ölelésébe is. A jó pásztor, mint a jó szülő, ezt szemmel tartja, és megakadályozza. Az a bizonyos bot, a pásztor kellék, amiről szóltam, soha nem arra való, hogy azzal megüsse a pásztor a bárányokat. Nem szokta ütni a jó pásztor a bárányokat. Azt két dologra használja. Bár a pálca a másik, amit az ige ezzel kapcsolatban említ. Szóval az egyik, hogy külön válassza majdnem azt mondtam a kakaskodókat, de hát bárányok nem kakasok. Tehát az egymással össze nem férő állatokat, illetve hogy az alatt átmenve meg tudja számolni őket, nem vesztette el egyet a 100 közül. Mert ha igen, megy, amíg meg nem találja azt, ahogy ezt az Úr Jézustól tanultuk. De a másik, ez a furcsa vége a botnak, ez nem véletlenül van így kialakítva. Többnyire részből van ez, és arra használja a pásztor, hogyha úgy meg akar futni előle a felveszendő bárány, utána nyúl és megfogja a lábát vele. Beakasztja és megfogja, hogy ne meneküljön el előle. Tehát a te vesződés botod, azok vigasztalnak engem. Azok nem félelmet keltenek, azok az én biztonságomat szolgáló eszközeid. Megpróbálsz megakadályozni abban, hogy elveszek, és megpróbálod megteremteni a békességnek a lehetőségét, és ez nem megy másképpen, mint hogy különbséget tesz bárány és bárány között a pásztor, illetve igazságot tesz, inkább így mondanám. És mindig a gyengébb kap egy kicsivel több segítséget, hiszen az erősebb meg tudja tartani magát. A 99-nek nincs szüksége arra, hogy lélekszakadva keresse őket a pásztor, mert hiszen itt vannak. Ez nem bűnük, nem válnak nevetségessé azáltal, hogy őket nem kell megkeresni, nem kell szégyelniük, hogy ők nem vesztek el. Örülniük kell annak, hogy biztonságban vannak és a pásztor közelében. És akkor azzal folytatódik itt a mondat, hogy legeltetem őket úgy, amint illik. Ezt is úgy lehetne jobban fordítani, bár nem ilyen szép és lendületes, hogy jogszerint legeltetem őket. Mit jelent az, hogy jogszerint legeltetem őket? Azt jelenti, hogy a jog a köztük lévő békességet szolgálja. És az a jog által megteremtett lehetőség, hogy valamiképpen mindannyian odaférjenek a vízhez és a legelőhöz. Az nem jog, hogy valakiknek a kiváltságait megerősítjük, és a többieket megakadályozzuk abban, hogy odaférjenek a vízhez és a legelőhöz. És akkor itt most tényleg térjünk át a juhokra. Használ egy ilyen kifejezést az ige, hogy én juhai. Én juhai. Nem tudunk nem gondolni János evangéliuma 10. részére, ahol Jézus ezt a kérdést nagyon részletesen körbejárja, és beszél az én juhaimról. Nem csak arról, hogy én vagyok a jó pásztor, hanem azt mondja, az én juhaim hallják az én szómat. Van, aki már mondja is, mert hát hiszen ez egy kedves, ismert szakasz. És én ismerem őket, ez nem egyszerűen annyit jelent, hogy meg tudom különböztetni a sok birkát egymástól, és magamban mindegyiknek valami kis külön meghatározó nevet adok, hanem, hogy elismerem a hozzám való viszonyukat, az enyém mindegyik. Ismerem őket, az ismerés szó az a szerelmi elfogadásnak a kifejezése is a Bibliában. Bensőséges kapcsolat fűz mindegyikhez engem. Nincsenek kedvenceim, és nincsenek olyanok, akiket büntetek szavammal és tetteimmel. Hanem ha valaki nagyon eltávolodott tőlem, akkor kockázatok árán is utána megyek, hogy az én juhom lehessen. Azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett, ami másnak nem hiányzik, csak neki. Ez az evangélium vigasztaló üzenete, hogy amikor már én magamnak sem hiányzom igazán, mikor ellenségévé lettem önmagamnak, és azt hiszem, hogy az én dolgom megbocsátani, vagy felmenteni önmagamnak, önmagamat, vagy elítélni, akkor talán, ha bevilágíthat az evangélium a szívemnek ebbe a sötét mélyébe, rájövök, ez nem az én dolgom, hanem valaki más az, aki megkeres és megtalál engem, aki tudja az én igazi értékemet. Mert az igazi érték az, amit abban a serpenyőben értünk meg, amit az evangélium mond el, hogy az egyik oldalon ott van, hogy úgy szerette Isten a világot, megint csak tudnánk folytatni az igét, hogy az ő egyszülött fiát adta. Isten adta a tökéletes bárányt és pásztort, mert a két kép össze keveredik az igében, Istennek a báránya, az a mi pásztorunk, ő a mi pásztorunk is. Ha őt odaadta, értünk az Isten, mi módon ne adna vele együtt mindent mi nékünk. Tehát ami igazi értékünk ebben van, hogy az örökkévaló az ő egyszülött fiát adta, értünk, és nem lehet ezt az adományt, ezt az értéket semmiféle földi értékkel fölülmúlni, de mennyeivel sem, mert oda meg nem tudunk hatással lenni Isten előtt a dolgokra, ott nem tudunk hatással lenni. Tehát mi az én értékem? Hogy vagyok én az ő juha? A szerint, ahogy ő bemutatta áldozatában a hozzám való őszinte jóságát, mert Istennél nincs színlelés. Megint csak a földi világban akár jókról, akár pásztorokról beszélünk, mondanak mézes szavakat, megtévesztően kedves, hízelgő, udvarló szavakat egyes emberek, de a végén mindig rádöbbenünk, hogy rászedtek bennünket, hogy valahol adnak, és a másik helyen sokkal többet elvesznek, és ilyenkor mindig bosszankodunk, hogy hihettünk nekik. És ezt olykor elkezdjük Istennel szemben is használni a mi hitetlenségünkben, és azt hisszük, hogy ha a Földön ilyenek, akár szüleink, akár vezetőink, mert lehetnek szomorú tapasztalataink gyerekként is, akkor biztos Isten is ilyen. De amit ő ígér, azt megtartja. Nem ember, hogy hazudjék, mondja az ige. Tehát, ha az én juhaimról van szó, az ő oldaláról ez egyértelmű, hogy az elveszett juh is az ő juha, csak elveszett állapotban van. De azáltal leszek én igazán benne Istennek ebben a kegyelmében, ha hallom az ő szavát. Én hallom, és ez megint csak nem azt jelenti, hogy eljutnak hozzám elveszett állapotomba az isteni igék, hogy ugranak emlékezetemben olyan szavak, amelyeket az ige mond, hanem ez a hallják azt jelenti, hogy elkezdem komolyan venni Istennek önmagáról adott kijelentését. Nincs más a kezemben, csak az ige van a kezemben. Ezen keresztül szól Isten önmagáról. A hiteles Isten nem vizsgálható más eszközzel, csak igéjében lepleződik le, csak igéjében fogható és érthető meg. És itt vannak az ígéretek, és én örök életet adok nekik, soha örökké el nem vesznek, senki ki nem ragadja őket az én kezemből, az én atyám, aki azokat adta nékem nagyobb mindeneknél, senki nem ragadhatja ki azokat az én atyám kezéből. Tehát ez a mi üzenetünk az én juhaim kifejezés alatt. Nekünk szól tehát a mai ige. De el kell gondolkoznunk a szövegünkben, bibliai szövegünkben lévő fegyelmező és intő üzeneten is. Az ilyen példabeszéddel az a dolgunk, hogy belőle minden általános üzenetet kivegyünk, és nem viszonyulhatunk úgy hozzá, hogy ja, most megértettük, hogy mi az ő juhai vagyunk, akkor lezárhatjuk itt, befejezhetjük a prédikációt, úgyis kicsit elment az idő, hanem muszáj megvizsgálnunk a másik részét is, a többi juhokról szóló üzenetet, mert lehetséges, hogy időnként noha általánosságban az Úr juhai vagyunk, de a különbség tételnél a botjával odébb kell, hogy piszkáljon bennünket az Úr. Mert kísértések alatt vagyunk. És a most e pillanatban átmenetileg nem az én juhaim, de nyájam között lévőknek szóló üzenetben kell keresnem a nekem szóló üzenetet. Mi ez? Egy olyan képet fest itt az ige, amit a gyerekekkel kapcsolatban már említettem, de az állatoknál is megfigyelhető. Hogy az erősebb félre löki a gyöngépet. Zavarja őt a gyöngépnek a mulyasága. Zavarja őt a gyöngépnek esetleg a kinézete is. Ösztövér juhokról és kövér juhokról beszél, és itt most el a külsőt nézzük ebben a történetben. Nem arról van szó, hogy akkor most megint csak a közöttünk lévő soványabbak érezhetik jól magukat, és a kövérek szégyeljék magukat velem az élen. Hanem mi ez bennünk, ez a belső késztetés, hogy valahogy mindig a másikkal szemben határozzuk meg magukat. Ami miatt úgy érezzük, hogy nekünk sokkal inkább igazunk van. Mi tudjuk az igazságot. Mi vagyunk jobb helyzetben, és leckésztethetjük a többieket, hogy mi igényesek lehetünk, elvárjuk, hogy megkapjuk mindenből a legjavát, de a többieknek elégséges az általunk levetett holmi is. Nemrégiben végig hallgattam egy beszélgetést, amiben nagyon szellemesen elemezte valaki azt, hogy ha minden ember ezen a földön olyan jólétben akarna élni, mint amit mi itt Európában megszoktunk, és amiről nem tudunk lemondani, ugye, még a legszegényebb településeken is, ma már többségnek okos telefonja van, nem csak úgy általában mobiltelefon, hanem okos telefon, és mit tudom én, mi minden egyéb még. Ha mindenki így akarna élni, akkor kevés lenne, nagyon kevés lenne a világnak az az anyagi tartaléka, ami most megtermelődik. Tehát ahhoz, hogy egy kisebbség, és valóban a kisebbség ilyen jól éljen, autón közlekedjen, naponta legalább egyszer, de akár kétszer is zuhanyozzon, és válogasson az élelmiszerek között, amikor bemegy egy szupermarketba, és 8-10 vagy még több félét is találhat ugyanabból, és válogat, nézegeti, hogy melyik a legjobb, ami egyébként emberi és természetes igény, nem lehetne az egész világon megcsinálni, hanem egyeseknek jut a bőség, és másoknak ennek maradéka. Az asztalról lehullott morzsák, ahogy a szegény Lázár történetében mondja ezt Jézus. Azt mondta ott az egyik beszélgető társ, nagyon szellemesen, hogy amikor lehúzom a WC-t, akkor 8-10 liter tiszta, friss víz távozik bele a csatornába, ami Afrikában bizonyos helyeken óriási kincs lenne. Óriási kincs, és ez naponta többször megtörténik, és nem gondolkozunk soha el azon, hogy mi a tiszta vizet isszuk, és a többiek pedig hát valamilyen módon a nedvességet összekapírgálva egyáltalán nem tiszta körülmények között fogyaszthatják el. De hogy önzők vagyunk, és zavar is bennünket, hogy a másiknak ugyanannyi jog, ugyanannyi lehetőség jusson. Munkaalapú társadalmat akarunk létrehozni, és nem vagyunk hajlandók azon gondolkodni, hogy ahhoz, hogy egyeseknek jusson munka, és jusson annyi jövedelem, amiből úgy, ahogy elégedetten élhetünk, az másoknak távol kell maradniuk a munkától. Ez teljesen logikus dolog, ha ők is dolgoznának, és köztük is meg kéne osztani a megtermelődött hasznot, akkor nekünk is kevesebb jutna. Ez egy nagyon egyszerű igazság. Vannak az én juhaim, és megint aláhúzzuk, hogy az ő juhai mindig azok, akik hátrányt szenvednek, és ezért áll melléjük az Úr. És vannak, akik isteni segítség nélkül is elérhetik azt, amit akarnak. El kellene ezen gondolkoznunk, hogy időnként nagy a mi önzésünk. Nagyon ki tudjuk oktatni a csenevész gyámoltalan juhokat, és azt gondoljuk, hogy a lábunk által összetaposott legelő és fölzavart víz, a maradék elégséges lesz a többieknek. Ami a vigasztaló üzenetünk, hogy az Úr nem áll az erőseknek az oldalára. Az Úrnak van terve az erősekkel, hogy azok hordozzák a gyöngébeknek a terheit, az erőtlenek erőtlenségeit, és nem maguknak kedveskedjenek. Ugye ismerjük ezt az igét is, tartozunk mi erősek, hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozunk, és nem magunknak kedveskedjünk. Az embernek fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja az elveszettekért. És ez az üzenetünk most, hogy az Úr ítéletet tesz. Nem arról van szó, hogy most leszámol a többiekkel, hanem igazságot szolgáltat. Vannak ügyek, amelyekben itt ezen a földön nem szolgáltat igazságot úgy, ahogy azt mi szeretnénk. De nem teljes a veresége annak se, akinek most az igazságát felfüggesztik. Jobbnak még abban a szörnyű állapotában is volt csodálatos hatása a barátaira, a környezetére és azóta sok-sok generációra. A gyenge ember, a koldus jelenléte a Lázár és gazdag történetéből megérthető módon nagyon fontos. Csak kicsit későn szoktak a gazdagok rádöbbenni, hogy milyen fontos volt a szegényebbek, a segítségre szorulók jelenléte. Hogy Isten miért így tervezte meg ezt a világot, hogy az összes ő tulajdonát képező javak egy részét miért engedi az erősebbek kezébe jutni, ezt nehezen tudjuk megmondani, de az ő felelősségükké teszi, hogy mi történik a gyöngébbekkel. És aztán eljön az idő esetleg, amikor kiveszi a kezükből a forrásokat, és rendet tesz a világban. Az én juhaim azonban ezek, akiket itt ösztövérnek nevez az ige. És megint csak azt mondom, nem tudunk más mintát követni. Nem követhetünk más mintát, mint azt, ahogy Isten áll hozzá az elveszettek és elesettek ügyéhez. Ez az, ami miatt nem ítélhetünk. Pedig azt hisszük, hogy van a hívő életnek egy olyan pontja, amire ha valaki eljutott, akkor ítélheti a többieket. Hitet tehet az igazság mellett. Feladata is, hogy bizonyságot tegyen az igazságról, és átélje azt, hogy nem szeretik a kapuban azt, aki az igazságot hirdeti, de nem ítélhet a többiek felett, mert az ő lelki erőssége nem hatalmazza fel arra, hogy a lelkileg ösztövéreket, akikért meghalt a Krisztus, ő ítélhesse. Az Úr kezében van az ítélet. Az erős juhnak, de a gyöngének is jó a legelője. A jó pásztor mindenkit oda vezet. Nagy kár, hogyha az erősebb juhok visszaélnek a helyzetükkel, ha vérig vannak sértve, hogy a többieknek is helyet kell biztosítani. Ha úgy érzik, hogy akár a lelki dolgokban is az, aki kapja, marja, elv érvényesülhet. És mindenkinek volna elvben lehetősége, hogy odaférjen, a gyakorlatban nem szokott ez működni. És végezetül mi az, ami részben reménység, részben megtapasztalható dolog is, azt üzeni az Úr, hogy én megtartom juhaimat. Nem engedem, hogy ebben a világban az erőszakosoké legyen a földi, és aztán majd a mennyei ország, és egyszer majd beszélünk arról, hogy mit is jelent az a jézusi kijelentés, hogy az erőszakosok törnek be a mennyek országában. Én megtartom az én juhaimat. Hogy mondta Jézus, soha örökké el nem vesznek. Senki ki nem ragadhatja őket az én kezemből, és az én atyám kezéből. A gyengék reménységéről szólt az ige. De azt akarta az Úr szívünkre helyezni most, hogy ne rontsuk le mi a gyengéknek a reménységét. Ne érezzük mindig azt, hogy minden szeretetet, minden kegyelmet, minden bölcsességet, minden igazságot nekünk kell birtokolnunk. Segítsen meg az Úr bennünket abban, hogy egymásra tekintettel tudjunk lenni, és türelemmel, szeretettel, gyöngétséggel hordozzuk el, ha többre nem telik, szenvedjük el a másikat, akinek az életéről lehet, hogy van vaskos véleményünk, mint az idősebb fiúnak a tékozló fiú történetében, maga pozíciójában, de az atya mégis az elveszett mellett van, örülnöd kellene, hogy nem hagyja veszni őt az Úr, legyen áldott ezért az ő neve. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk. Mindenható és örökké való Isten, mennyei édesatyánk, te jó pásztor vagy és igazságos, és mindenkit szeretsz, meg akarsz menteni. Ez az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság megismerésére eljusson. Ó, adj nekünk erőt, hogy ne tegyük tönkre ezt a te művedet, te, aki mindannyiunkért küldted Istennek ama bárányát és a jó pásztort. Köszönjük ezeket a képeket, Urunk, te azt akarod, hogy mi ne egymáshoz viszonyítva legyünk jobbak, rosszabbak, bölcsebbek, tájékozottabbak, vagy tájékozatlanabbak, ösztövérek, vagy erőteljesek, hanem mindig te légy nekünk a minta, és neked az elveszett fáj igazán, és ő az, akiért igazán kockáztatod a magad isteni méltóságát is. Segíts meg bennünket, hogy valódi krisztusiak legyünk mi is. Hallgass meg a te nevedért. Amen. a helyünket elfoglalva a 344-es dicsérettel helyezzük be Isten tiszteletünket. Ennek az éneknek az utolsó versét. Szívem.